Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodóra, mai vendégünk pedig Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
A Harcosok klubjának ez az adása a Spirit FM-en és az ATV Facebook oldalán is le fog menni, hangban és képben, és csütörtökön fog adásba kerülni, de hétfőn kora délután beszélgetünk. Néhány órával a felvétel előtt jelent meg a HVG-ben Jakab Péter írása a 2022-es ellenzéki együttműködésről, amelynek címe kormányváltásra és korszakváltásra van szükség. Az első kérdésem az, hogy mitől lesz egy kormányváltásból korszakváltás?
Ugye szeptemberben elkezdődött egy nagyon fontos sorozat, nem latin szaponopera, hanem egy nagyon fontos magyar valóságról, a kormányváltásról. Ezen a sorozaton a pártelnökök szoktak találkozni, minden hónapban legalább egyszer erre a találkozóra sor kerül. Az első ilyen találkozón szeptemberben én azt
ugye
mondtam...
Hat ellenzéki pártelnök.
Így van. Az első szeptemberi pártelnöki találkozón én világossá tettem a pártelnök kollégák számára, hogy a Jobbik nem minden áron akar egy új kormánynak a részesévé válni, csak abban az esetben szeretnénk a 2022-ben reményeink szerint felálló új nemzeti egység kormánynak a tagjai lenni, hogyha ez a kormány vállalja, hogy nem csak az elmúlt 10 évvel számol le, nem csak az Orbán rendszernek vett véget, de kijavítja az elmúlt 30 év hibáit is. Ez volt a mi első legjelentősebb feltételünk, és akkor, amikor a pártelnökök elfogadták a korszakváltás garanciái című dokumentumot, illetve rögzítettük a közös kormányzás alapelveit, akkor ezekben a dokumentumokban kimondásra került az, hogy valóban az új kormány nem csak az elmúlt 10 év, hanem az elmúlt 30 év hibáit szeretné kijavítani. Számomra ez egy óriási megnyugvás, és egyben garancia is arra, hogy itt mindenki komolyan gondolja azt, hogy egy sokkal jobb Magyarországot akarunk, és nem a 2010 előtti világhoz akarunk visszatérni. Arra már egyszer a magyar választópolgárok kétharmados többséggel nemet mondtak. Én azt gondolom, hogy tisztában kell tenni a múlt kérdéseit, és tiszta lappal indulva egy sokkal jobb Magyarországot kell építeni, és ebben a pártelnök kollégák hál' Isten partnernek bizonyulnak.
Tehát nem volt ellenvetése mondjuk az MSZP és a DK vezetői részéről, amikor korszakváltásról állapodtak meg.
Sőt, büszkén adták ez a szavazatokat, hiszen fontos, hogy a pártelnöki találkozókon konszenzussal születnek a döntések, tehát egy igazi demokrácia tanfolyamon veszünk részt mi magunk is, akkor, amikor meglehetősen távolról érkező politikai közösségek konszenzusra törekedve tudnak döntéseket hozni, addig gyűrjük egymás álláspontját, még végül ki nem tudjuk mondani a közös nemzeti minimumokat, és ezt meg tudtuk tenni. A DK-val is sikerült, a Momentummal is, és minden ellenzéki résztvevővel. Én erre büszke vagyok.
Belekapaszkodnék abba, amit mondott az előbb, és amit egyébként a HVG-ben megjelent írásában is használt kifejezést, ez a Nemzeti Egység Kormány. Nem szó szerint idézem, de szerintem tartalmilag helyesen azt írta ebben a bizonyos cikkben, hogy maguk között, tehát az ellenzéki pártok között és az ellenzéki szavazótáborok között megvalósítottak már egy nemzeti egységet, és 2022-ben pedig hát az a cél, hogy a szélesebb körben is sikerüljön. Ez azért érdekes, amit ír, és azért volt érdekes az is, amit mondott, mert tulajdonképpen, ha jól értem, egyszerre nyújtanának békejobbot az ország felének, amelyik körülbelül felének, amelyik a Fideszre szavaz, és egyszerre hirdetőn ebben a mostani írásában is egy eléggé szigorú elszámoltatást a most leegyszerűsítve mondom a Fidesz jelenlegi vezetőivel szemben. Ez hogy lehetséges ez a kettő együtt?
Hát szerintem a magyar társadalomnak elege van a gyűlölködésből. Tehát elegünk van abból, hogy állandóan valakit utálni kell, valakit gyűlölni kell, mert közös a hazánk, és közösek a problémáink. Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy Magyarországon mondjuk adómentessé kell tenni a minimálbért, akkor nem arról beszélek, hogy az ellenzéki szavazóknál kell adómentessé tenni, hanem minden magyar számára kell ezt a lehetőséget biztosítani. Mert az egészen elképesztő, hogy az elmúlt 10 évben odáig jutottunk el, hogy mi magyarok lettünk az unió második legszegényebb nemzete, ellenben a mi kormányunk a legkorruptabb egész Európában. Tehát van mit helyre tenni. Ennek a rendszernek a hátrányait ugyanúgy érzik egyébként a fideszes szavazók is, még akkor is, hogyha Hát sok esetben, hogyha valaki 10 éven keresztül egy politikai közösségre szavaz, akkor nehezen ismeri be, hogy esetleg becsapták, hiszen akkor el kéne azt is ismerni, hogy ő hibás döntés hozott, erre az emberek pedig hát ezt nem nagyon szeretik megtenni. Nekünk az a feladatunk, hogy rávilágítsunk a fideszes szavazóknál is, hogyha kormányváltásra kerül a sor, akkor nem valami boszorkányüldözésre fog sor kerülni, hanem számukra is egy jobb Magyarországot fogunk teremteni, miközben meg persze azokat, akik bármit elkövettek a nemzet ellen, azokat el kell számoltatni, na de hát jogállamban ez lenne a természet. És nagyon sajnálom, hogy egyébként az elmúlt 30 évben erre nem került sor. Tehát amikor én célként azt határozom meg, hogy egy egységes nemzetet kell kialakítanunk, egyesíteni kell a nemzetet, akkor szerintem mindent ebből tudunk levezetni. Az egységes nemzetet azt is jelenti, hogy nincsenek kivételezettek, nincs urambátyám rendszer, tehát véget vetünk annak a világnak, és lényegében ezt lefektette az ellenzék az együttműködések során. Tehát véget vetünk annak az urambátyám világnak, ahol nem a tehetség meg a szorgalom alapján jutnak előre az emberek, hanem az alapján, hogy kifekszik jobban a hatalomnál. Véget kell vetni a korrupciónak, el kell számoltatni azokat, akik vétettek a nemzet ellen, ezért is mondjuk azt, hogy csatlakozni kell az európai ügyészséghez azért, hogy mindenki azt kapja meg, aki neki jár. Tehát aki normálisan, tisztességesen végzi a munkáját ebben az országban, az kapjon már végre tisztességes fizetést, és ne legyünk másodrangú tagjai az Európai Uniónak. Aki tisztességgel dolgozta az életét ezért az országért, az kapjon tisztességes nyugdíjat. Aki viszont lopott, az kapjon már börtönbüntetést. Hát ezt várjuk 30 éve. 30 év alatt épp a nemzeti vagyon tűnt el ebből az országból, de ezért még soha senki nem került felelősségre vonásra, és ez egy óriási frusztrációt okoz a nemzetben. Tehát, hogyha valamit alapvetésként én meghatározhatok 2022 után, akkor azt mondhatom, hogy 22 után meg kell adni azt, amire az emberek igazságérzete 30 éve vár, és soha nem kapta meg. Tehát helyre kell tenni a dolgokat.
Világos, az a kérdésem, hogy, és egy picit visszakanyarodnék az első válaszára, amikor ugye arról beszélt, hogy mik történnek ezeken a bizonyos pártelnöki tanácskozásokon, hogy amikor ön a korrupció megszüntetéséről beszél, akkor nyilvánvalóan most, és nem kell nagyon okosnak lenni hozzá, hiszen el is mondja, hogy elsősorban a fideszes vezetők elszámoltatására gondol. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy azért a 2010-es egyébként összességében szavazói szinten is kétharmados jobboldali győzelem, tehát hogyha a Jobbik akkori szavazatait hozzáadjuk a Fideszhez, akkor azért egy eléggé komoly jobboldali győzelem volt azon a választáson. Annak az oka pedig a 2010 előtti időszak korrupciós ügyei, de mostan többek között. Na most az a helyzet, hogy a Jobbik annak idején, 2010 után nagyon sokat bírálta a Fideszt azért, mert nem tett eleget a 2010 előtti korrupciós ügyeknek a felgöngyölítéséért. Mégiscsak az van, hogy itt van egy helyzet, hogy egymásra torlódtak a különböző korszakoknak a korrupció gyanús ügyei. Mihez tudnak kezdeni, és akkor majd rákérdezek persze a fideszes korrupciós ügyekre is, vagy vélt fideszes korrupciós ügyekre, de mihez tudnak kezdeni a 2010 előtti korrupciós ügyeknek a feltárására, hiszen ugye azt mondta, hogy a 6 ellenzéki párt elkötelezte magát a szembenézésre. De miért tudnak kezdeni, amikor hát ott ülnek önökkel egy koalícióban azok a pártok, amelyek annak idején hát részesei voltak ennek az időszaknak?
Nagyon fontos, hogy amikor elfogadtuk a korszakváltás garanciáit, meg a közös listaállításnak a garanciáit is, akkor ott volt egy olyan kitétel, hogy minden párt vállalja, hogy csak olyan képviselőjelöltet indít el, akár egyéniben, akár listán ezen a választáson 2022-ben, aki nem vett részt korrupciós bűncselekményben. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy minden párt érdekelt és eltökélt abban, hogy a múlt ügyeit tisztába tegyük, hiszen csak így tudunk tiszta lapot indítani. Hozzáteszem, tehát ne legyünk álszentek, a korrupció az mindig és mindenhol egy létező jelenség volt, csak van, ahol ez a rendszerhiba. 2010 előtt én azt gondolom, hogy ez egy rendszerhiba volt. Akkor is voltak Nokia-s dobozok, de akkor Nokia-s dobozok cseréltek gazdát, most meg országrészek. Tehát ma nem rendszerhiba a korrupció, hanem a rendszer maga. Azt tud előrébb jutni a politikai közösségben a Fidesznél egyről a kettőre, aki részt vesz a korrupcióban, aki hajlandó visszaosztani, aki hajlandó piramis játékot építeni, aki ebben benne van, az juthat egyről a kettőre, aki pusztán a tisztességével, a tehetségével akar előrébb jutni, az nem élvezője lesz, vagy nem az előnyeit fogja látni ennek a rendszernek, hanem a kárvallottjaként. Hát ezt ágában nem lesz a Fideszhez csatlakozni, ki is lökik azokat az embereket, akik ott tisztességesen próbálnak politizálni. És ami nagyon fontos, hogyha 2022-ben eljön a kormányváltás ideje, én a fideszesek között is szeretnék különbséget tenni. Tehát a tisztességes fideszeseknek a szavazataira mi számítani fogunk. Ugye sokszor felmerül az a kérdés, hogy mi van, ha nincsen kétharmada az új kormánynak. Én nem tagadnám meg a lehetőséget azoktól a fideszes politikusoktól, akik esetleg tisztességesek, és szeretnének valamit jóvá tenni a politikai közösségüknek a bűneiből, akkor, amikor mondjuk megszavaznak, hogy Pol Pétert le kell cserélni, bár hozzáteszem, hogy szerintem Pol Pétert nem leváltani kell, hanem be kell börtönözni.
Ezt értem, hogy ön szerint Pol Pétert nem leváltani kell, hanem be kell börtönözni, de ugye az első kérdésem az nyilván az, hogy milyen alapom.
A jog alapján. Tehát nézze, Pol Péter és az ő társaik végig asszisztálták az elmúlt évtizedet, végignézték azt, hogy ezt az országot tönkre teszik, hogy kifosztják a nemzetet. Tehát azért jogállamban olyan nem fordulhatna elő, hogy Mészáros Lőrinc megveszi 6 milliárd forintért a mátrai erőművet, kivesz belőle 11 milliárd forint osztalékot, majd amikor kiderül, hogy az egész veszteséges, és lényegében be kell zárni, akkor megjelenik a jótékony állambácsi, és megveszi 17 milliárd forintért ugyanezt az erőművet, amit most már úgy tűnik, hogy Áder János közölte, hogy lényegében be kell zárni.
Tudja, hogyha egy fideszes vitapartner ülne itt ön mellett, akkor erre mit mondana? Hogy vannak fideszes politikusok, mondjuk azt, hogy és direkt nem nevesíteném őket, de vannak döbrögik, akiket elvisznek a NER-ben. Akik ellen vádat emel a Polt-féle főügyészség, akkor meg mi a probléma, kedves elnök úr, mondaná egy fideszes vitapartner, akit most akkor én képviselek itt. Erre mit tud mondani?
Nézze, tehát a döbrögiket akkor kell elvinni, hogyha vétettek a közösség szabályai jelen. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor ilyen előnytelen üzletek kötetnek meg állami részvételen, állami közreműködéssel, akkor jogállamban nincs helye a vitának. Ott elszámoltatás van, ezt úgy hívják, hogy hűtlen kezelés. Aki ezt elkövette, azt viszik a kóterba.
De van, lehet rá példákat mondani. Akkor mondok például Voldemort ügy, azért itt Simonka Györgyel kapcsolatban eljárás van, Boldog Istvánnal kapcsolatban eljárás van. Tehát, hogy mondjam, azért vannak egykor vagy most nagyhatalmú fideszesek, akikkel szemben fellépett az ügyészség.
Valószínűleg a fideszes korrupciós rendszerben az ön által említett nevek a rendszerhibák, akik valószínűleg úgy lopikáltak, hogy megkerülték a nagyhalakat. Tehát nyilván a hierarchiában nem mindenhogy lehet eltenni a pénzt. Gondolom megvannak a szabályok, mint ahogy a maffiában is megvannak a szabályok, hogy ki az, akit nem lehet megkerülni, hogyha valaki valakit megkerül ebben a hierarchiában, azt lehet, hogy be fogják áldozni, és aztán majd mutogatják is, hogy nem tűrik el a korrupciót, na tehát mégiscsak azt látjuk, hogy a nemzeti vagyon eltűnt. Hát hol vannak az uniós pénzek? Napi szinten 2,2 milliárd forint uniós pénz érkezik ebbe az országba, és nem látjuk, hogy hol van. Nyilván azt tapasztaljuk, hogy épülnek a szállodák Mészáros Lőrinc tulajdonába, és lehetne még sorolni, meg az ő vagyona most épp 400 milliárdról 500 milliárd forintra emelkedett, válság ide, válság oda. Tehát van, akin a válság sem tud fogást találni, csak közben a magyar emberek még belepusztulnak abba, hogy vagy elveszítik a munkájukat, vagy részmunkaidőbe kényszerülnek, és közben egyébként olvassák a statisztikában, hogy nekik most nagyon boldognak kéne lenniük, mert már több mint 400 ezer forint Magyarországon az átlagbér, sőt a jegybank nemrég közölte, hogy a válság alatt minden magyar család átlagosan 800 ezer forintot tudott félretenni. Hát megkérdezném a kedves rádió hallgatókat, hogy ők hol találnák meg azt a 800 ezer forintot, ami elvileg a válság alatt képződött, ott a papron alatt.
Térjünk majd vissza még erre, amikor a járványkezelésről beszélünk, meg az Orbán kormánynak a járvány előtti gazdaságpolitikáról beszélünk, viszont nem akarom, hogy az elfelejtődjön, amit az elszámoltatással kapcsolatban itt felvetett, mert hogy ugye az a helyzet, hogyha egy esetleges kormányváltás esetén jön egy új kormány, tegyük fel, hogy Jakab kormány Magyarországon, és ez úgy lép hivatalba, hogy Polt Péter a főügyész Magyarországon, minden valószínűség szerint a jelenlegi kétharmados parlamenti többség megválaszt egy új köztársasági elnököt 5 évre, van egy médiatanács, aminek ugye hát az összetétele adott, a kúria elnökének a személye adott. Mihez kezdene egy ilyen helyzettel egy mondjuk kétharmaddal nem rendelkező Jakab kormány?
Igen. Nagyon fontos, hogy a Fidesznek a kohéziós ereje az a pénz és a hatalom. Ezzel szokták ugye megvádolni az ellenfeleiket, következésképp ez az, ami őket összetartja. Amikor 2022-ben Orbán Viktor, hát nem tudom, mi lesz, ellenzéki képviselőként lehet, hogy elkezdheti, de én sok szabadságot azért nem szavaznék meg neki. De amikor megszűnik a hatalom meg a pénz, mint kohéziós tényező, akkor ez a rendszer nem repedezni fog, hanem összeomlani. A repedezésre már most is
és megint csak tegyük fel, hogy önnek igaza van, és ez az összetartó ereje annak a tábornak. Bár hozzá kell tenni, azért nyilván van egy ideológiai összetartó erő is, de ezzel lehet vitatkozni. De miért szűnne meg a pénz meg a hatalom, mint összetartó erő? Tehát azok a birodalmak, amelyekről éppen önök szoktak beszélni, hogy felépültek az elmúlt 10 évben, azok a birodalmak, hogy gazdasági birodalmak, ezek hogy szűnnének meg egyik napról a másikra?
Hát nézzetek, én már az önkormányzati választáson is azt tapasztaltam, hogy nagyon sok ugye település, nagyvárosokat elveszített a Fidesz, ami azt jelentette, hogy a kisebb településekre szorultak ki az éhes szájak, akiket meg kellett etetni kevesebből. Következésképp mondjuk Boldog István, fideszes országgyűlési képviselőt nem egy ellenzéki politikus dobta fel, hanem a saját politikai közösségéhez tartozó személynek lett elege abból, hogy Boldog István jogosulatlanul tett szert különféle előnyökre. Ez nagyban is ugyanígy meg fog történni. 1, 2. Akkor, amikor nem a Fidesz van kormányon, és pusztán engedjük a hatóságokat, a hivatalos szerveket a szakmaiság szabályai szerint dolgozni, és nem politikai nyomásgyakorlást várunk, vagy nem politikai nyomásgyakorlásnak megfelelően kell ellátni a dolgokat, hanem tényleg az esküjüknek, meg a szakmaiságnak megfelelően kell végezniük a dolgokat, mondjuk az ügyészeknek, meg a bíráknak. Sokszor ez is elegendő lehet már önmagában ahhoz, hogy elindulhasson az elszámoltatás. Nem szabad nyomást gyakorolni a szakmai szervezetekre. Igaz ez a hatóságokra, az igazságszolgáltatásnál, igaz ez az egészségügyi szerveknél is, jelen esetben a vakcinánál.
Világos, ezt én teljesen értem, amit ön mond. Az a kérdés, hogy konkrétan egy többséggel, mondjuk akár egy egyértelmű többséggel, de nem kétharmados többséggel rendelkező a mai ellenzék által alkotott kormánykoalíció, mit kezd Polt Péterrel? Ez a kérdésem.
Büntető feljelentést ezt is beküldi a börtönbe.
Na de hát vádmonopólium közvádas ügyekben Magyarországon az ügyészségé, amit egyébként Polt Péter vezet. Tehát az a kérdésem, hogy mi fog történni konkrétan vele? Mi fog történni a média tanáccsal? Mi fog történni a köztársasági elnökkel, akinek az elmozdításának még csak az első lépését is 2/3 lehet megtenni az országgyűlésben?
Csak egészen más a helyzet akkor, amikor Polt Péter mondjuk legfőbb ügyészként egy védett személy, mert neki mondjuk Orbán Viktor és környezete fogja a kezét és pajzsot nyújt számára. Hát akkor nehéz vele persze mit kezdeni, de akkor, amikor ez a pajzs megszűnik Polt Péter körül, és az ügyészeknek csak annyi lesz a dolguk, hogy számoltassák el azt, akinek van valamilyen takargatni valója, vagy valamit elkövetett, akár ha ez a főnök nem védett személy, akkor miért ne lehetne az egy követendő példa a jogállamban, ebben semmi kivetni való nincs, hogyha a főnök jogsértést követel, akkor még a főnököt is el lehet számoltatni. Ez csak akkor nem működik, hogyha a legfőbb főnököt úgy hívják, hogy Orbán Viktor, és ő persze a saját maffia rendszerét bevédi. Ezt a védelmet fogja elveszíteni a Fidesz akkor, amikor a választók elveszik tőlük a hatalmat.
De Orbán Viktor, hogyha nem lesz kormányon, akkor nem lesz hatalmon se ebbe az országban, úgy gondolja?
Meggyőződésem. Tehát amikor az elszámoltatásról beszélünk, akkor nem a levegőbe beszélünk, akkor komolyan gondoljuk, hogy nincsenek védett halak. A védőháló megszűnik. A védőháló az majd a szegény emberek alatt kerül kifeszítésre, akkor amikor juttatásokhoz juttatjuk őket, de a nagy halaknak bizony, hát úgymond a hatalmi védőháló az meg fog szűnni, és mindenki oda megy, ahová mennie kell, kimintvet úgy arat.
Rendben. Szintén egy HVG-s nyilatkozatára térnék vissza, ez nem a mostani írása, hanem egy tavaszi nyilatkozata, nem sokkal egyébként az ön elnökké választása utáni nyilatkozata, amit a HVG-nek adott egy interjút, és ekkor úgy fogalmazott, hogy ön nem lenne rajta egy olyan listán, amelyen Gyurcsány Ferenc is rajta van. Most meg hát még az is lehet, hogy ön egy miniszterelnök jelöltje lesz annak az ellenzéki összefogásnak, amelynek a listáján ott lesz Gyurcsány Ferenc. Milyen érzés?
Nézze, tehát szerintem nem ez volt a legideálisabb konstrukció. Mi eleve úgy számoltunk, hogy az önkormányzati választások tanulságából egyébként, hogyha két lista van, vagy több lista van, az több ellenzéki mandátumot jelent. Egész egyszerűen megnéztük, hogy a megyei önkormányzatok esetében ott, ahol az ellenzék közös listán indult, ott kevesebb mandátumot szerzett, mint amikor több listán indult.
Igen, hogy mondom, a Fidesznek az volt a jobb konstrukció, ha önök és a baloldal együtt indult.
Így van, közös listára terelték bennünket, én azt is elmondtam, hogy bármit dönt a Fidesz, akárhogy trükköznek, akárhogy hatalomtechnikáznak, nekünk mindenre meg lesz a válaszunk, hogyha ők úgy döntöttek, hogy csak úgy tudunk egy az egy ellen indulni, csak úgy valósulhat meg az ellenzék összefogás, hogyha közös listán kell indulnunk, akkor közös listán fogunk indulni, és közös listán is meg fogjuk verni a Fideszt. Hova tovább, ugye a közvéleménykutatások most már rendre előnyt mérnek és jeleznek a közös listának a Fidesz KDNP listájával szemben.
Nagyon köszönöm Jakab Péternek, a Jobbik elnökének. Ez volt a Harcosok Klubjának az első fél ideje itt a Spirit FM-en, és nem sokára egy rövid szület után folytatjuk.
Harcosok Klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en és az ATV Facebook oldalán. Vendégünk Jakab Péter, a Jobbik elnöke, én Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam pedig Nagy Teodóra. Onnan folytatjuk Jakab Péterrel, hogy a Fidesz hát úgymond egy listára terelte az ellenzéki pártokat. Ezek szerint nyilván Jakab Péter úgy látja, hogy Volner Jánosnak az erre vonatkozó javaslata az nem egy önálló kezdeményezés volt, hanem a Fidesztől jött. De ha ezt elfogadjuk, hogy ez így van, feltéve, de meg nem engedve, akkor mi érdeke volt a Fidesznek abban, hogy az ellenzéket egy listára terelje?
Hát kettő minimum. Tehát az egyik ugye az, amit már mondtam, hogy az önkormányzati választások tanulsága szerint a több lista több mandátumot jelent, a közös lista az valamivel talán kevesebbet, egy-kettő. Hát így lehet közös listán gyurcsányozni. Ugye látjuk, hogy ez a Fidesznek a taktikája, mindenképpen a 2010 előtti világra és a 2010 előtti világ szereplőire mutogatnak. Őket próbálják pozícionálni, de hát akárhogy is jelenleg itt hat párt szövetségéről van szó. Ebből jelenleg Gyurcsány Ferenc egy, Jakab Péter is egy. És nagyon örülök annak, hogy egy hatpárti koalíciónak lehetünk a részesei, mert ez a garancia arra, hogy ez az ország valóban jobban fog működni, mert van visszacsatolás. Jelenleg az Orbán rendszernek ki mer visszacsatolni. Hát aki valamilyen kritikát megfogalmaz a kedves vezetővel szemben, az mehet a hátsó sorba. Történt már erre példa nem egy. A mi esetünkben, hogyha valaki hibázik, valaki eltévejedik, akkor öt másik szereplő fogja irányba állítani. Tehát ez a garancia arra, hogy ez az ország valóban átlátható módon fog működni, egymást is ellenőrizni fogjuk, és már most is ezt tesszük.
Ugye a beszélgetés első részében már szó volt arról, hogy szeptember óta rendszeresen találkoznak az ellenzéki pártok vezetői. Talán az első vagy a második ilyen találkozó után ugyanennek a műsornak a vendége volt Gyurcsány Ferenc, és mondott egy számomra akkor meglepőt, ami bár annál is inkább meglepő volt, mert ugye emlékszünk még az ő SZDSZ-szel közös kormányzással, és azt mondta akkor a DK elnöke, hogy a hat ellenzéki párt, amelyik tényleg nagyon messziről indult és nagyon messziről jött, ugye erről írt ma ön a HVG-ben, vezetői között úgy látja, hogy céljaikat tekintve, attitűdjeiket tekintve kulturálisan sokkal több a közös, mint annak idején az ő általa vezetett MSZP-SZDSZ kormányban volt. Most ez utóbbiról nyilván nem kérdezem, hiszen nem volt része ennek az MSZP-SZDSZ kormánynak, jön annak idején, de ugyanígy látja, hogy ennyire nagy az összhang az ellenzéki pártvezetők között?
Féltem tőle, hogy nem lesz ilyen nagy az összhang. Nem véletlen, hogy 2018-ban azért itt mindenki ment a saját feje után. Ennek meg is lett az eredménye, egy kétharmados fideszes győzelem. És utána nekem egy igazi eufóriát okozott az, amikor 2018 decemberében a Kossuth téren tüntettünk, és rengeteg pártzászló lobogott egymás mellett. És lényegében a választók mutatták meg azt, hogy gyerekek, engem nem érdekel, hogy milyen zászló lobog mellettem. Az a lényeg, hogy egy irányba kell haladnunk, közös a célunk, egy jobb Magyarországot akarunk, ahol nem rasszolgaként kezelik a magyar munkavállalókat, hanem értékes emberekként, akik építik ezt a hazát és a társadalmat. És ők mutatták meg nekünk azt, hogy mi a követendő út. És a jó politikus az nem szembe megy a választóval, hanem megérti a választó üzenetét, és mi ott 2018 decemberében ellenzéki pártok és pártvezetők megértettük a társadalom üzenetét, hogy össze kell fogni. Ezt megtettük az önkormányzati választáson, ott kaptunk a választóktól egy pozitív visszacsatolást, hogy igen, gyerekek, jól csináltátok, ez a követendő út, 4 millió magyarnak lett ellenzéki polgármestere, és ezt kell országos mintában is megcsinálni. Szeptemberben kicsit félve ültem le ez a pártelnöki asztalhoz, én korábban még soha nem beszélgettem akár Gyurcsány Ferenccel sem. De most a történelmi helyzet ezt elvárta tőlünk, és az volt a tapasztalat, hogy valóban akkor, amikor közösek a célok, akkor, és ez a cél az Magyarország maga, akkor tudunk közös nevezőket kimondani, közös nemzeti minimumokat lefektetni, és kifejezetten örömteli, hogy mindez konszenzussal. Tehát senki sincs beszorítva a sorokba. Nincs olyan, hogy te egyedül maradtál, most már neked engedned kell. Nem, addig gyúrjuk egymás álláspontját, még meg nincs az a közös, stabil alap, amire lehet építkezni.
Említette 2018-at. 2018-19-ben, hát azt hiszem, hogy talán a Jobbik történetének, de a Jobbik 2010 utáni történetének biztos, hogy a legnehezebb időszaka volt, amikor egy 20%-os pártból egy kicsivel nagyobb, mint 6%-os párttá zsugorodott a Jobbik 18 áprilisa és 19 májusa között, tehát az országgyűlésétől az EP választásig. Ehhez képest, bár messze van a Jobbik attól, amit 18-ban elért a választásokon egy 20% körüli eredménytől, de az Avest Research legutóbbi mérése szerint most már nem a Momentum, hanem a Jobbik a második legnagyobb ellenzéki párt a DK után, és most vasárnap közel kétszer annyi listás szavazatot kapnának, 12%-nyit, mint az EP választáson, ugye az 6,34% volt. Úgy érzi, hogy túl van a Jobbik a nehezén, és miből adódott ez a tényleg elképesztő hullámvölgy, aztán pedig vissza jövetel?
Hát a hullámvölgy abból adódott, hogy a Jobbik csodát ígért. Azt ígérte 2018-ban, hogy majd mi egyedül le fogjuk váltani a rendszert, és nyilván a csodaváró nemzet arra adta a voksát akkor azon a 18-as választáson nagyon nagy számban, aki ezt a csodát hitelesen meg tudta számára ígérni. De miután ez a csoda nem következett be, tehát azt az ígéretet, hogy leváltjuk egyedül a kormány, az akkori Jobbik nem teljesítette, ezért a választó természetesen az így szokott történni, megbüntette azt a politikai közösséget, ebből adódott az, hogy az EP választáson elértünk egy 6%-ot. Ezt követően nyilván nem én voltam az, aki egymagában feltámasztotta a Jobbikot, de akkor frakcióvezetőként meghirdettünk egy olyan politikát, hogy nekem nem az a legfontosabb, hogy ki a jobboldali, meg ki a baloldali, hanem az, hogy ki az, aki magyarnak tartja magát, ki az, aki ennek a nemzet részének tartja magát, és én őt képviselni akarom. Teljesen mindegy, hogy egyébként melyik pártnak a szavazója, milyen ideológiában hisz, vagy éppen a határ innenső vagy onnansó oldalán él. Nem ez a lényeg. Mindenkit képviselnünk kell. Nem baloldali alapon, hanem keresztény-szociális alapon. Tehát én nem azért beszélek a melósokról, mert baloldalinak tartom magam, hanem azért, mert keresztény embernek tartom magam, és azt gondolom, hogy keresztény emberként nekünk a szolidaritás a legfontosabb értékünk. Minden magyar honfitársunk mellett ki kell állni, és hogyha ezt hitelesen, keményen tesszük, akkor a választók ismételten úgy gondolják, hogy a Jobbik egy hiteles alternatíva lehet számukra. De nagyon fontos, hogy ez a meccs, amit most vívunk, ez már nem arról szól, bármennyire is kedveskedik az ember hiúságának, hogy most a Jobbik a második, vagy a harmadik, és hogy ki előzi meg a másikat, nem, most nem egymást kell legyőznünk. Ezt kell mindenkinek felfognia az ellenzéki oldalon is, hogy itt most nem egymással kell versenyezni, bármennyire is csábító lehet, hogy most megmutassuk az oroszlán körmeinket, nem, itt most össze kell fogni. Méghozzá azért is, nem csak azért, mert a választók ezt üzenték meg, hanem azért is, mert máshogy tényleg nincs esélyünk legyőzni a Fidesz. Tehát itt ne azt gondoljuk, hogy demokratikus körülmények között 22-ben megküzdünk egy kormánypárttal, nem. Itt sok esetben jogainktól megfosztva, vagy csorbítva kell megküzdenünk egy rezsimmel. Lehet, hogy jön egy újabb állami számvevőszéki büntetés, nem csak minket büntethetnek, még bármelyik ellenzéki szereplőt, lehet, hogy elveszik az állami támogatásunkat az év hátralevő részére. Erre is volt már példa. Borsod 6-ban, hogy ott volt egy időközi választás tavaly októberben, ott a Fidesz jogászkodással elérte, hogy még csak el se tudjon indulni a Jobbik hivatalosan azon a választáson. Tehát itt bármi előfordulhat. Én kicsit úgy szoktam ezt érzékeltetni.
Az önök jelöltje indult el, ugye Bíró László személyében. Más kérdés, hogy Jobbik logó, ha jól tudom, nem volt a szavazólapon, hanem az összes többi ellenzéki párt logója volt.
Így van, tehát ugye az összefogásnak lett az a hozadéka, hogyha a Jobbik nem támogathatja hivatalosan Bíró Lászlót, nincs probléma, van még öt másik párt. Az összefogásnak ez az előnye. Tehát lehet, hogy nekem majd a lábamat fogják eltörni, lehet, hogy a másik pártnak a karját fogják eltörni a választások előtt, de hogyha gondolom, összekapaszkodunk, akkor nyilván jelképesen persze. Tehát a jogainkban valamilyen módon csorbíthatnak, de hogyha összekapaszkodunk, akkor így is be tudunk érni a célba, és a jelenlegi mérések alapján nem csak a célba érünk, de le is győzzük a rezsimet.
Mit tudunk erről a mostani Jobbik bázisról? Ugye azt tudjuk, vagy hát sejtjük, hogyha hihetünk a méréseknek, hogy körülbelül a biztos szavazók 12%-ára rúg ez a bázis. És mennyiben egyezik meg ez a bázis a 18-assal, tehát azzal a bizonyos 1 milliós 20%-os Jobbik bázissal, amelyik a Vona Gábor vezette Jobbikra utoljára szavazott, vagy mennyire hoztak be új választókat?
Sikerült új választókat bevonzani a rendszerbe. Legfőképp, tehát hogyha a méréseket megnézzük, amelyek tőlünk nyilván függetlenül készülnek, akkor azt látjuk, hogy legfőképp a szakmunkás végzettségűek, az érettségizettek, az, akik jelentős számban szavaznak a Jobbikra, a fiatalok tekintetében, ugye 19%-kal mi vagyunk a legnépszerűbb párt, nem ellenzéki párt, a Fideszt is sikerült jelentősen megelőznünk, illetve legfőképp, hogyha a település szerkezetet vizsgáljuk, akkor a kisvárosi, falusias környezetben erős a Jobbik. Hozzáteszem, hogy ez a legnehezebb terep. Tehát a Jobbik ott nagyon erős, ahol egyébként a Fidesz is erős, de pontosan ezeken a csatatér körzeteken fog múlni a kormányváltás. Tehát én azt látom, hogy az ellenzék Budapesten masszív, erős, Karácsony Gergely tartja a gyeplőt a kézben, küzd a kormánypárti megszorításokkal szemben. Én azt gondolom, hogy itt nem lesz probléma, itt nem lesz óriási véráldozat. Vidéken, azokban a körzetekben, ahol mi erősek vagyunk, ott viszont nagyon kemény küzdelmet kell majd megvívnunk a Fidesszel szemben. Azt gondolom, hogy a Jobbik nem csak népszerűségében, de aktivista hálózatában is felkészült arra, hogy ezeket a csatatér körzeteket sikeresen tudja bevenni 2022-ben.
Tehát az aktivista hálózat, amely egyébként a Jobbikra mindig is jellemző volt, az megmaradt, vagy ez is egy új hálózat, újjáépült hálózat?
A hálózatok mindig változnak, hiszen akkor, amikor itt nem politikusokról beszélünk, hanem kétkezi melósokról, akik munka után elmennek és segítenek nekünk szórólapozni, standolni, bármilyen tevékenységet végrehajtani, ők sokszor elfáradnak a küzdelemben, ez teljesen természetes, kicsit hátrébb lépnek, de mindig vannak új jelentkezők, ami számomra egy óriási pozitívum, hogy idén év elején, amikor megnéztük, hogy pontosan hogy állunk a jelentkezők tekintetében, 1500 friss jelentkező várakozik még arra, hogy csatlakozhassanak hozzánk, az is időbe telik ilyen tetemes jelentkező létszámnál, hogy felvegyük velük a kapcsolatot, és el tudjuk őket helyezni a rendszerben, de 2022-re készülve egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy nő azoknak a száma, akik nem csak szurkolni akarnak, de küzdeni is.
Nyilván nagyon sokan kérdezték már azt öntől, hogy mennyiben más ez a Jobbik, mint a régi, és most majd beszéljünk egy kicsit arról is, de kifejezetten nem a 10 vagy 15 évvel ezelőtti Jobbikra gondolok, hanem a 3 évvel ezelőtti Jobbikra, tehát arra a Jobbikra, amely 2018-ban tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mégis ez választáson ki is derült, hogy az első számú kihívója volt a Fidesznek. Ehhez képest mennyiben változott a Jobbik? Most nyilván tudjuk azt, hogy távoztak, akik távoztak a Jobbikból, és most nem elsősorban a Mi Hazánk alapítóira gondolok, hanem a Schneider féle, az önt közvetlenül megelőző vezetéshez tartozó személyekre, de maga a pártszervezet, az mennyit változott gondolkodásában? Mennyiben más ez a Jobbik, mint a 3 évvel ezelőtti?
Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, meg kell határozni azt, hogy kik azok, akik jelentkeznek hozzánk. Akik jelentkeznek hozzánk, ők azt mondják, hogy a régi Jobbikban nem jelentkeztek volna, a mostaniban viszont örömmel. És ennek a Jobbiknak a fő innovációja a korábbi Jobbikhoz képest az a kompromisszumkészség. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy én egyedül mindent most azonnal meg fogok csinálni, és legyőzzük a rezsimet, hanem azt mondjuk, hogy meg kell hallgatni a másikat, együtt kell dolgozni, képviselni kell a saját ideológiánkat, de alapvetően ennél sokkal fontosabb, hogy az embereket tudjuk képviselni. És ezt jutalmaznák a szavazók akkor, amikor nem csak a szavazatukat adják ide, de a munkaerejüket is csatlakozva a Jobbikhoz.
Az ATV-nek a kérésére vagy megrendelésére a Kultuskutató Intézet készített egy felmérést január végén. és 18 éves és annál idősebb magyarok körében kutattak, és arra voltak kíváncsiak, hogy kit tartalának a legalkalmasabb közös ellenzéki miniszterelnök jelöltnek. Kicsit próbára teszem a kedves hallgatók törőknek, felsorolom a neveket: Dobrev Klára, Fekete Győr András, Jakab Péter, Kanász Nagy Máté, Karácsony Gergely, Kuhalmi Ágnes, Márki-Zay Péter, Tóth Bertalan, Smuk Erzsébet és Szabó Tímea közül. Ami a mérésből kiderült, hogy nagyon sok a bizonytalan ma még az ellenzéki miniszterelnök jelöltek alkalmasságával kapcsolatban. És az is érdekes, hogy az összes megkérdezett körében Karácsony Gergely és Dobrev Klára vezet 14-14%-kal. Ugye itt látható, hogy azért ezek is meglehetősen alacsony számok, hogyha az összes megkérdezettet nézzük, viszont őket elég szorosan követi Jakab Péter 12%-kal. Ami viszont a mostani beszélgetésünk szempontjából talán ennél is érdekesebb, az hogy Jakab Péter a férfiak körében a legalkalmasabb, míg a nők körében Dobrev Klára. És ami még ennél is érdekesebb, hogy a Jakab Péternek a támogatottsága 18-39 évesek körében a legmagasabb. Karácsony Gergelyi a 40 és 59 éves kor osztályban, és Dobrev Klárai pedig a 60 fölöttiek körében. Ami egészen kiugró és egészen érdekes volt a számomra, az, hogy Jakab Pétert a 18 és 39 évesek körében 19%-nyian támogatták, ami önmagában nem lenne feltétlenül, hogy mondjam, kiugró vagy feltűnő teljesítmény, viszont ha azt nézzük, hogy a második helyzet Fekete Győr András 12% ebben a körben, ez azt jelenti, hogy több mint másfélszerese az öntámogatottsága a második helyezethez képest. Szóval ezek alapján, amit most így felsoroltam, ugye úgy tűnik, hogy azért önnek valószínűleg Dobrev Klárával és Karácsony Gergellyel kell megküzdeni a miniszterelnök jelöltségét. Arra kérném, hogy azt mondja el, hogy mivel lenne ön jobb miniszterelnök jelölt Dobrev Kláránál vagy Karácsony Gergelynél?
Nézze, tehát ugye maga, amikor a miniszterelnök jelölti előválasztásról beszélünk, nagyon fontos, hogy szerintem itt habitusbeli különbségek lesznek elsősorban. Ki kit tud megszólítani, ki tudja majd a bizonytalanokat becsatornázni a rendszerbe, hiszen most mondhatnám én azt, hogy milyen kormányprogramot akarok én, Jakab Péter, mint Jobbik elnök megvalósítani, csak hogy itt most nem Jakab Péter Jobbik elnök fog indulni ezen a választáson, hanem egy miniszterelnök jelölt, aki az összeellenzék vezetésére jelentkezik. Tehát készül egy közös kormányprogram, amit a hat párt konszenzussal alkot meg, jelenleg is tart ez a munka, ez egy kőkemény munka, hiszen azért...
Tehát magyarul akárki lesz a miniszterelnök, kötött pályán fog mozogni, hiszen a hat párt az megállapodik a kormányprogramról.
Így van, tehát mondhatom én azt, hogy bevezetem az eurót, mert nekem egy pártelnökként mondjuk ezt tetszik, vagy nem tetszik, de csak akkor tudom ezt hitelesen képviselni, hogyha a közös kormányprogramba ez lefektetésre kerül.
Bevezetni?
Én azt gondolom, hogy tehát amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor vállaltuk azt, hogy be kell majd vezetni valamikor az euró, de olyan céldátumot kell kitűzni, ami reális lehet. Tehát van egy filozófiai vita más pártok és a Jobbik között is akár. Mi azt gondoljuk, hogy az euró bevezetése az nem a felzárkózásnak, a gazdasági felzárkózásnak az előfeltétele, hanem az eredménye kell, hogy legyen. Tehát akkor lehet bevezetni az eurót, hogyha azokat a strukturális különbségeket sikerül megszüntetni a magállamok és Magyarország között, amelyek jelenleg most rendelkezésre állnak, fennállnak, és szétfeszíthetik Európát gazdasági szempontból, hiszen mégsem járja, hogy a magyar munkavállaló a nyugati fizetés töredékért dolgozik. Hogyha sikerül akár a béruniós kezdeményezésünk kapcsán felzárkóztatni a magyar béreket, a magyar gazdaság színvonalát a nyugat-európai országok, akkor van értelme euró bevezetéséről beszélni, de még egyszer mondom, ez lehet az én véleményem, de nekem majd azt kell képviselnem közös miniszterelnök jelöltként, amely kormányprogramban a pártok meg tudtak állapodni. Nyilván én azon vagyok, hogy a Jobbik szakmaisága az dominálja majd a közös kormányprogramot, de fontos, hogy konszenzussal hozom minden döntést.
Világos. Térjünk át egy picit a napi politikára. Ugye önök nagyon sokszor kritizálják, most is megtette, meg parlamentben is meg szokta tenni az Orbán kormánynak a járványkezelési gyakorlatát, legyen szó konkrétan az egészségügyi vonatkozásokról, illetve a gazdasági vonatkozásokról. Ha ez a járvány nem egy olyan helyzetben éri az országot, amikor Orbán Viktor a miniszterelnök, hanem egy olyan helyzetben, amikor Jakab Péter, akkor mit kezdett volna ezzel a helyzettel? Nyilvánvaló, hogy ez egy maga a járvány, az egy kívülről jött, és előre nem látható probléma vagy hát, és egy előre nem látható válságot okozott. Ön mit kezdett volna ezzel a válsággal?
Egészségügyi vonalon a legfontosabb, hogy meg kellett volna akadályozni, vagy lassítani kellett volna a járvány terjedését. Az úgy nem megy, hogy maga a kormány is össze-vissza beszélt. Ugye emlékszünk, Gulyás Gergely mondta az egyik kormányinfo, vagy valamelyik sajtótájékoztatóján, hogy itt a teremben fiatalabbak ülnek, a fiatalabbak nyugodtan össze-vissza fertőzhetik egymást. Úgy nem lehet válságot kezelni egészségügyi vonalon, hogy először azt mondjuk, hogy nem kell maszkot hordani az egészséges embereknek, utána hirtelen rájövünk, hogy kell maszkot hordani.
A WHO is össze-vissza beszélt ebben a tekintetben egyébként, ha ezt össze-vissza beszélnek nevezzük, hiszen keveset tudtunk, most nem mi magyarok, hanem az emberiség keveset tudott erről a vírusról.
Ehhez képest mondjuk a szlovákok azon nyomban kormányzati szinten is elkezdték hordani a maszkot, mert ők valamiért úgy gondolták, hogy ha maszkot hordunk, akkor azzal talán lassítani tudjuk a vírus terjedését, hova tovább tesztelést, ingyenes tesztelést biztosítottak. Nálunk ezért 20 000 forintot kértek. De ez csak az egészségügyi vonal. A legfontosabb ezen túlmenően a gazdasági vonal, pénzt kellett volna adni az embereknek. Senki nem mondja nekem, hogy nem volt pénz a magyar gazdaságban. Annyi uniós pénz állt rendelkezésre Orbán Viktor számára, mint korábban még senki számára. De ebből a pénzből nem stadionokat, nem vadászati kiállítást, nem űrkutatást kellett volna finanszírozni, nem Mészáros Lőrinc szállodáira kellett volna költeni ezt a pénzt, hanem 80%-os bértámogatást kellett volna nyújtani a bajba jutott dolgozók számára. Menteni kellett volna a gazdaságot, kicsit hibernálni kellett volna a gazdaságot, hogy a nehéz időben túl tudjanak élni a vállalkozók, át tudják vészelni ezt az időszakot a munkavállalók, legyen hová majd visszatérni. Most munkahelyek szűnnek meg, nyilván belengedték a miniszterelnök úr, hogy majd lesz közmunka, hát köszönjük szépen, látjuk a közmunkások béremelése, most napi 75 forint. Ez az a gazdasági teljesítmény, amit az Orbán kormány 10 év kétharmad után tud kínálni a magyar embereknek, síralmas.
Ez az a pillanat, amikor elköszönünk a Spirit FM-nek a hallgatóitól, de az ATV Facebook oldalának és a Spirit FM YouTube csatornájának a nézői még maradjanak velünk. Jakab Péter volt a vendégünk, illetve még továbbra is a vendégünk. Folytatjuk még a beszélgetést egy körülbelül 10-15 percig.
Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatódik a Harcosok klubja. Itt az ATV Facebook oldalán és a Spirit FM-nek a YouTube csatornán. Ott tartottunk Jakab Péterrel, hogy mit csinál a másképp, hogyha ő lenne Magyarország miniszterelnöke a járványkezeléssel kapcsolatban. Említette Szlovákiát, azért a szlovák, tehát a brit mután szlovákiai megjelenés azért kicsit felülírta azt, hogy mennyire mintaország Szlovákia a járványkezelés tekintetében, de az világos, hogy ön pénzt adott volna úgymond alanyi jogon az állampolgároknak, és
bocsánat, nem alanyi jogon, tehát mondjuk Mészáros Lőrincnek nem kell pénzt adni nyilván, de azokban a szektorokban, ahol mondjuk a vendéglátó szektorban nem tud kinyitni egy étterem, ott a munkahelyet úgy tudjuk megőrizni, hogyha a bérnek legalább a 80%-át a kormány kifizeti. Erre sem voltak képesek, késlekedve hoztak intézkedéseket, és amit hoztak, azok sem voltak kielégítőek. Hova tovább? Az álláskeresési járadékot 3 hónapig kapja valaki ebben a helyzetben. Tehát elvárjuk azt, hogy 3 hónap alatt valaki találjon állást magának, és utána abból még éljen is meg. Nonsens, tehát bedobta a gyeplőt ez a kormány mind gazdasági, mind pedig egészségügyi vonalon, csak azt nem értem, hogyha ezt teszik, ha bedobják a gyeplőt és hagyják, hogy úgy a folyamatok haladjanak a maguk módján, akkor miért kérnek felhatalmazást? Látjuk, hogy miért kértek felhatalmazást, azért, hogy mindent korlátlanul meg tudjanak tenni a saját maguk
érdekében. Megadták önök egyszer ezt a felhatalmazást, hanem ugye a 3 alkalommal egyszer megadták ezt a felhatalmazást.
Az első alkalommal ugye korlátlan időre kért a Fidesz hatalmat. Szerintem nincs olyan jogállam, ahol korlátlan időre megadnák a felhatalmazást egy egyébként 2/3 hatalommal rendelkező kormány számára. A második alkalommal azt láttuk, hogy mintha a Fidesz próbálna felelősség teljesebben eljárni, hiszen 90 napra kértek felhatalmazást, mi pedig úgy gondoltuk, hogy az ellenzék akkor lehet felelős, hogyha a 90 napos határidőt hiányoltuk legutóbb, most ezt behozták a rendszerbe, akkor adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy meg tudják mutatni a korlátlan hatalom birtokában, mihez kezdenek a gazdasági válsággal. Visszaéltek a bizalommal, visszaéltek a hatalmukkal. Azt gondolom, hogyha valakit egyszer becsapnak, és utána még egyszer megadja a felhatalmazást, azt nem felelős ellenzéknek hívják, hanem baleknak. Mi nem vagyunk balekok. Felelős ellenzékként azt mondjuk, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, meg lehetett mutatni, hogy mihez kezdenek a hatalommal, visszaéltek vele.
Világos. Ugye amikor most itt maradva a gazdasági válságkezelésnél, a kormánynak az a mondása erre a kritikára, amit ön is most megfogalmazott, és hát persze más ellenzéki pártok is meg szoktak fogalmazni, hogy a kormány számára a munkahelyteremtés, illetve a tömeges elszegényedés megakadályozása volt a fő cél, ugye utóbbira a hitelmoratóriumnak a most már kiterjesztett, vagy meghosszabbított hitelmoratórium, ott hozzák fel példaként. Erre mi az ön válasza? Mert egyébként ugye azért a hitelmoratórium, a magyar hitelmoratórium, az egy elég nagyvonalú hitelmoratórium az európai gyakorlathoz képest.
Maga a Jobbik is szorgalmazta, emlékeim szerint már az első hullámnál a hitelmoratórium bevezetését. Ez egy fontos, de nem elégséges lépés. Az nagyon jó, hogy valakinek nem kell bizonyos időintervallumig hitelt fizetnie, de ettől még nem lesz bevétele. Tehát attól, hogy én nekem nem kell hitelt fizetnem, attól még nem biztos, hogy meg tudom venni a gyerekemnek a ruhát, meg a kenyeret. Tehát bevételhez is kellett volna juttatni az állampolgárokat. Még egyszer mondom, máshol ezt megtették 75-80%-os bértámogatással, nálunk pedig lényegében a veszélyeztetett szektorok töredékét kapták ennek, vagy egyáltalán nem kaptak semmit. A nincsből nem lehet költeni. Hova tovább, hogyha az embernek nincs bevétele és nem tud költeni, akkor miből fog újraindulni a gazdaság? Stadionból, meg űrkutatásból, meg vadászati kiállításból? Nem lesz termelés, nem lesz fogyasztásbővülés. Az embereknek kell pénzt adni, hogy tudjanak miből költeni, tudjanak miből fogyasztani. A gazdaság is csak így tud beindulni.
Még három kérdésem van, és ez a három kérdés, ez hát sokkal inkább Jakab Péterről szól, mint a mai politikáról, vagy akár a Jobbikról. Az egyik az az, hogy nagyon sok emlékezetes parlamenti akciója volt, az egyik legemlékezetesebb ez tavaly ősszel volt a szerencsi időközi választás után, amikor egy zsák krumplit vitt be a parlamentbe, akkor Bíró László az egyébként Jobbikos, de közös ellenzék jelöltként induló Bíró László alól maradt szerencsen, illetve Tiszaújvárosban Konz Zsófiával szemben az időközi választáson. Ugye ön úgy kezdte a mai beszélgetést, és egyébként ezt írta a HVG-ben megjelent publicisztikájában is, hogy nemzeti egységre törekszik. Most a nemzeti egység az mennyiben valósulhat meg akkor, hogyha a választáson alulmaradó bármely fél, tehát legyen az a Fidesz vagy a jelenlegi ellenzék, az az első reakció egy vereségre, hogy azt mondja, hogy az ellenfele megvette a szavazókat. Tehát, hogy mikor jutunk el vajon oda, hogy Magyarországon valaki úgy veszít el egy választást, hogy azt mondja, hogy hát most nem sikerült, előfordul.
Hát, hogyha a másik fél tisztességesen küzd, akkor ez be fog következni. Csak azt látjuk, hogy a Fidesz most már ciklusokon keresztül tisztességtelenül küzd. A krumpli az nyilván a Fidesz társadalom filozófiáját foglalja össze. Ők azért osztanak krumplit, mert nyomorban tartják az embereket 4 éven keresztül, és azt gondolják, hogy a választás napján egy zsák krumpli bőven elég lesz ahhoz, hogy valaki a megfelelő helyre húzza az X-et. Ezért tartják nyomorban a magyar társadalmat. Erre hívtuk fel a figyelmet a krumplis akcióval, hogy nem burgonyát kell osztani, hanem tisztességes fizetést, minőségi nyugdíjat, és akkor majd mindenki megveszi azt, amit szeretne, nem csak 4 évente egyszer, hanem az év 365 napján, mikor mi esik jól.
Ugye akár miniszterelnök jelölt lesz ön, akár nem, akár nyer az ellenzék 22-ben, akár nem, ön nyilvánvalóan hosszú ideig a magyar politikai élet szereplője marad, országgyűlési képviselő. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy mi lesz akkor, hogyha önök győznek 2022-ben, de hogyha veszítenek, akkor mi fog történni? Akkor mennyi krumplit visz a parlamentbe? Tehát hogyha a szerencsi választás az egy zsák krumpli volt, akkor egy országgyűlési választás az mennyi? Tehát hogy reagálna adott? Mert arról azt beszéltük, hogy ha nyernek, akkor mi lenne az első intézkedés, hogy számoltatná, stb. Ha nem nyernek, akkor bevisz egy teherautónyit, vagy mi történik akkor?
Készülünk a választás utáni első napra, de kormányprogrammal és új kormánnyal fogunk készülni. Veresére nem készülünk. Nem véletlenül hozunk ennyi áldozatot. Tehát senki nem jó érzésből és jó szándékból, vagy pusztán a saját komfortzónájának a kielégítése miatt ül le másokkal egy asztalhoz beszélgetni, olyan politikai közösségekkel, akikkel sok esetben korábban szót sem váltottunk egymással. Azért hozunk áldozatot, mert hiszünk abban, hogy ez vezet el a győzelemhez. Az önkormányzati választáson kaptunk egy nagyon pozitív visszacsatolást a választóktól, őket követjük, ők mutatták meg nekünk a helyes utat. Nem hiszem, hogy 2022-ben azt mondanák, hogy Péter, eddig jó úton jártatok, de most mi választók meggondoltuk magunkat, mégsem jó ez az összefogósdi. Ők akartak összefogást, én azt gondolom, hogy meg fogjuk kapni a bizonyítványban azt a jegyet, ami kormányváltást fog érni 22-ben.
Világos. Ön, ha jól néztem utána az ön életrajzának, akkor ugye ilyen 2010-ben lépett be a Jobbikba.
Így van.
2014-ben ugye ön volt a Jobbik Miskolci polgármester jelöltje, és ez volt az az év, illetve pontosabban ez volt az a kampány, amikor ő a nyilvánosság elé tárta, hogy zsidó családból származik, és a dédapját Auschwitzban meggyilkolták. És azt is, hogy az ön családjának a tragikus története az ismert volt ön előtt gyermekkora óta. Azt kevesebben tudják önről, de egyébként ez is teljesen nyilvános adat, hogy fiatal korában egy kifejezetten roma gyerekek számára alapított alapítványi iskolában, a Kaiakban tanított. Csak nekem furcsa az, hogy ilyen múlttal és ilyen családi háttérrel ön 2010-ben a Jobbik mellett döntött?
A Miskolcon ezt senki nem furcsálja.
Nem furcsálta?
Volt egy társadalmi probléma. Jelenleg is van egy társadalmi probléma. Akkor, amikor én a Kaiakban tanítottam, akkor ezzel a társadalmi problémával meglehetősen koncentráltan találkoztam. És finoman szóval nem ideológiai kérdésekről beszélgettünk az órákon, hanem arról, hogy hogyan lehet a borsodi mindennapok nyomorából valahogy kitörni ezeknek a fiataloknak. Nagyon szerettem egyébként ott tanítani. Aztán pont a politikai szerepvállalásom miatt onnan el kellett jönnöm. De
konkrétan felszólították, hogy jöjjön el, ugye? Tehát
hát akkor elbocsátottak, mondva, hogy ha miután kiderült számukra, hogy jobbikos vagyok, nekik az úgy nem volt szimpatikus. És onnantól kezdve a miskolci közgyűlésben.
Egyébként a munkájával elégedettek voltak.
Maximálisan. Mai napig köszönünk egymásnak a srácok, hogy a találkozunk, és valamelyik diákom írt a kommentben a Facebookon, hogy imádom a Péter bát, mert 5 év után is megismerte az utcán, és rám köszönt. Mert azt nézzük, hogy ki milyen ember. Nem az, hogy kinek milyen az előélete, hanem ki milyen ember, és hogyan tudunk vele egyről a kettőre jutni az egyén szintjén és a társadalom szintjén is. Akkor azért csatlakoztam nyilván a Jobbikhoz, mert ők mondták ki egyáltalán, hogy ez a társadalmi probléma létezik. Nem adtak rá akkor adekvát választ, de én akkor már azzal is megelégedtem, hogy valaki kimondja a problémát. Én azt gondolom, hogy ma már készen állunk arra is, hogy a helyes válaszokat meg tudjuk adni, akár a cigányság felzárkóztatása szempontjából.
Utolsó kérdésem, szintén 14-ben mennénk vissza, amikor ugye hát ön a Jobbiknak volt a miskolci polgármesterjelöltje, és amikor nyilvánosságra került, most a nyilvánosság alatt nem a Jobbik belső nyilvánosságát, hanem a szélesebb nyilvánosságot értem, az ön zsidó származása, illetve az, hogy az ön dédapját meggyilkolták Auschwitzban, akkor nyílt levelet írt önnek Köves Lomó 2014 nyarán.
Úderei volt, igen.
Igen, és elég kemény hangú választ adott erre. Többek között azt írta, hogy zsidó megmondó emberek a magyar nemzet egészét teszik felelőssé a zsidó holokausztért. Ezt a mondatot ma is leírná így?
Én a kollektív bűnösségben nem hiszek. Tehát, hogyha az egyén elkövetett valamit valaki ellen, akkor vagy majd a földi ítélőszék, vagy majd az isteni ítélőszék előtt meg is fogjuk kapni a cselekedetért járó büntetést.
Világos, de azt ma is úgy látja, hogy a holokauszt áldozat, hogy többek között az ön dédapja, ez egy speciális zsidó áldozat, vagy úgy látja, hogy ez egy magyar veszteség is, ami ott történt, illetve az, hogy ezeket az embereket meggyilkolták.
Minden ember élet veszteség. Nem tudom kategorizálni, hogy zsidó veszteség, magyar veszteség, minden ember élet, amit mások kioltanak teljesen értelmetlenül, az csak elítélni lehet.
A Harcosok Klubjának a mai vendége Jakab Péter volt, a Jobbik elnöke. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm Nagy Teodor szerkesztőtársamnak a közreműködését, a segítségét. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra Gavra Gábort hallották.
Ez volt a Harcosok Klubja. A Spirit FM 87.6-on.